Ez azt teszi, hogy helyben vagyok. Azelőtt állok, akit keresek.
De hát mi hozott ide, cimbora, hogy engem így szoros helyen felkerestél, ahol nem osztogatnak semmit olyan bőven, mint tüzes golyóbisokat?
Azért jöttem hozzád, hogy cseréljünk testet.
Miért kívánod ezt?
Parancsom van rá a Mákertől.
De hát te még most is baklovag vagy?
Valamint te is. Ez nem betegség, amiből ki lehet gyógyulni, sem hivatal, amiből ki lehet lépni, sem ruha, amit le lehet vetni, sem feleség, akitől el lehet válni. Aki a baklovagok közé állt, az a baklovagoké.
De én csak a testemet kötöttem le nekik, a lelkemet nem?
Hát hisz nem is jövök én a lelkedért, csak a testedért. A testedet kell csak kicserélni. Az én testembe aztán viheted a lelkedet, ahová akarod.
De mit csináljak én a te testedben, széles a világon?
Azt, amit én csináltam. Elmész kuruzslónak. Árulsz altatószert, meg sárga árzénikumot, vesegyulladás elleni követ, meg szalamandra kenőcsöt a bolondoknak, és fizettetsz magadnak kemény tallérokat érte.
De én valamennyi elősorolt kuruzslószeret közül egyet sem ismerek, és meg nem tudom mondani, hogy melyik mire való.
Nem is kell azon törnöd a fejedet. Nézd ide a szekrényembe. Itt vannak fiókokként rendbe fölállítva tégelyek, fiolák, dobozkák, cincsészécskék, a tetejükbe írt címeikkel.
De hát aztán meddig kell nekem ezt a te fertelmes alakodat viselnem?
Amíg mind a ketten vissza nem kívánkozunk a magunk testébe. E véget átveszed majd az egyik gyűrűt, nálam marad a másik. Ha jön majd olyan idő, amikor egyszerre mind a ketten elfordítjuk a gyűrűket, akkor rögtön vissza lesznek cserélve a testeink.
Engem Beherik alakjában kikísértek a várból. A nyakamba vettem a világot, s vándoroltam városról városra. A gyógyszereimmel sok pénzt kerestem, és nagyon jól éltem. Egy percig sem jutott eszembe visszacserélni testemet, csak sütögesse ő az ágyukat. Hanem egyszer aztán megtörtént a nagy veszedelem. Egy napon éppen a piac közepén hirdetém csodálatos szereimet, mikor egy megbokrosodott ló feldöntötte gyógyszeres szekrénykémet. Minden tégelyem, skatujám, dobozkám, fiolám szerte gurult. A nagyobb baj az volt, hogy a szétgurult edényekről nem tudtam megállapítani, hogy melyik fiókba valók. Csak úgy találomra rakosgattam őket vissza helyeikre, s bizonyos, hogy sokat össze-vissza cseréltem eközben. Amiből aztán mindenféle bajok támadtak. Például volt két dicsőszerem, amelyik közül az egyik a kopaszfejre dúsgazdag hajat varázsolt, a másik pedig a kihullott fogak helyébe újakat növesztett. Egy kopasz úrnál alkalmaztam véletlenül, ami fognövesztő volt. A haj helyett a homlokán két agyar nőtt, amit mindenki szarfnak nézett. Egy asszonyságnak pedig fogak helyett bajusza nőtt. Egyszer meg a főbíró feleségéhez hivattak, hogy adjak valamilyen szert, amitől a csuklása elmúlik. Nekem volt ilyen szerem is, csak hogy a keveredés miatt egy másikat adtam, ami arra való volt, hogy a tyúkok sok tojást toljanak. A szerencsétlen az, hogy 6 hét múlva élő gyermeket hozott a világra.
De ezt az utolsót, ezt már végképp nem hiszem el, te Hugo, te vagy a fogával, no, itt már nagyon elvetetted a súlykot.
Nem, kegyelmes uram, ilyen esetet valóban jegyeznek a krónikák. Magyarországon Mikbánusz gróf úrnak a felesége szaporodott meg így csodálatra méltó ivadékkal, és mind a heten fiak voltak.
Bizonyosan az is ezekből a pilulákból vett be.
Mindezek is nagy ingerültséget költének ellenem, de bekoronázta szerencsétlenségemet a polgármesterrel való esetem. Volt ugyanis két csodatévő szerem, melyek közül az első olyan kenőcs volt, amelytől az orról levő rezesség eltűnik, a másodiktól pedig minden ezüst aranyjá változik. A polgármesternek volt egy nagy ezüst tubákos pixise, és egy igen nagy vörös orra. Egyszer odahívott magához, hogy szereimmel változtassam a szerencét aranyjá, az orráról pedig tüntessem el a vörösséget. A szerek össze voltak tévesztve, s a használat után a polgármesternek az orra lett aranyjá, s a pixise tűnt el. A polgármester nem is azért haragudott, hogy az orra aranyjá lett, mint inkább azért, hogy az ezüst szelencie eltűnt. Azzal vádolt, hogy elloptam. Pedig ha ismerte volna a kémiát, hát tudhatta volna, hogy vannak szerek, amelyek egymást elnyelik. Az ezüst elnyeli az aranyat, s a választóvíz az ezüstöt. Ezeket rejtett tulajdonságoknak hívják. De hát nem volt ehhez való eszük, hogy ilyen transzcendentális dolgokat meg lehessen velük értetni. Kimondták rám a büntetést, hogy varázsló, kuruzslás és keresztény emberek megrontása miatt pellengére kiköttessem és megkorbácsoltassam. Amint kötöttek ki a pellengérhez, nagy nehezen sikerült megfordítanom a gyűrűt az ujjamon. Inkább Beherik állj ki a korbácsütéseket, ne én. És amit elfordítám, abban a pillanatban itt volt megint. Éppen ő kegyelmessége a Soltész úr állt előttem az árulás tanújelét, a tűzkorsót és a levelet tartva elém, hogy mit szólok ehhez. Ekkor láttam, hogy micsoda gonoszságot követett el az én testemben a vércimborám. A franciák, akik a baklovagok szövetségesei, azért küldték őt ide, hogy így gonosz árulásnak eszközévé legyen. Őkelme azonban, amint észrevette, hogy kitudódott a fertelmesség, gondolta magában, nem jó lesz ebben a testben maradni, desze, Belfegor, add vissza a magamét. S ő is egyet fordított a gyűrűn, ugyanakkor, mint én. Hanem képzelem a meglepetését, mikor az első viszontlátásra olyat húzott a hátára a hóhér, hogy hét helyen hasadt végig a bőre. Ezen még most is jó ízűt nevethetném. Valahányszor eszembe jut, hogy milyen pofát csinált hozzá. Ez volt az én utolsó halálos bűnömnek az igaz története.
Ha történeteidnek vége, akkor köszönjük a mulatságos perceket. Jaj, de jók voltak. És most következzék az ítélethirdetés. Jegyző úr, kérem, jegyezze a döntésemet. A 21 előzetes főben járó bűn, melynek mi voltak előleg, ki nem deríttetett, vádlottnak elengedtetvén elmarasztaltatik csak a 22-ben az árulás gonosz tettében. Minthogy azonban saját vallomása alapján ezen bűnt is nem saját maga követte el, hanem a vele testet cserélt vércimborája, s a lelkje gonosz tettől távolvala, annál fogva a lelke fölmentetik, és Istennek ajáltatik.
Istennek ajáltatik.
Hanem a teste, mely e bűnben részt vett vala, az árulók büntetésére, a hátulról való főbelövetésre kegyelmesen elítéltetik.
Elítéltetik. Vádlott, van valami mondani valód, mielőtt az ítélet végrehajtatik?
Alázatosan megköszönöm az ítéletet, és a kegyelmes uraknak irántam tanúsított sokrendbeli gráciáját.
A vádlottat elvezetni, és a kivégzésre felkészíteni.
Mielőtt a muskétások elsütnék a puskát, van-e valami utolsó kívánságot?
Csak arra kérlek benneteket, muskétás bajtársak, hogy mikor összelőttök, velem együtt azt a fekete hollómadarat is lőjétek agyon, ami a vállamon repdes.
Úgy van, úgy legyen.
De most látom, nem, hisz ez nem a fekete holló. Ez az én fehér galambom. Visszatértél hozzám. Megszántál, galambom, angyalom, jó maduskám. Igazi kedveském, borulj a keblemre, a két krom közé, s vidd el a lelkemet oda, ahol te lakul.
És a fehér galamb vitte regényes történetünk hősének lelkét vissza jó madusához, talán a tengerre, vagy éppen az Ararát hegyére.
Egy hírhedett kalandor a 17. századból. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 11. befejező rész hangzott el. A főbb szerepekben Avar Istvánt, Nagy Zoltánt, Tahitót Lászlót és Usztics Mátyást hallották. Közreműködött még Ambrus András, Ince József, Józsa Imre, Képesi József, Kőmíves Sándor és Tihanyi Péter. A felvételt Borlai Kinga, Brajer Attila, Kis László és Ószer Imre készítette. Zenei munkatárs Szendrői Sándor, dramaturg Fehérvári Győző.